Dicsőség és hála legyen a mi Istenünknek, hogy minden helyzetben és minden körülmények között bízhatunk benne, és elmondjuk ezt újra és újra, különösen a mi napjainkban, mert ez egy komoly idő, egy gonosz idő is. De az ő népe minden helyzetben megbízhat benne, mert tudva levő, hogy Isten kegyelme olyan csodálatos. És a 36. Zsoltár 6. versétől ez áll írva: Ó Uram, a te irgalmasságod az egekig ér, a te hűséged a felhőkig. Igazságod szilárdan áll, mint az Isten hegyei, ítéleteid olyanok, mint a hatalmas, tágas tenger. Te segítesz embereken és állatokon, ó Uram! Milyen gyönyörűséges a te kegyelmed, a jóságod, ó Istenem, hogy az emberek fiai szárnyaid árnyékában keresnek menedéket. Lakmároznak a te házad gazdagságából, és te megöntözöd őket, a te gyönyörűséget folyóival, mert te nálad van az élet kútforrása, és a te világosságodban látunk világosságot. Őrizd meg a te kegyelmedet, vagy jóságodat azoknak, akik ismernek téged, és igazságosságodat az egyenes szívűeknek. Ne hagyd, hogy a kevésség lába eltapusson, és a gonoszok keze elűzzön engem. Egy napon elesnek a gonosztevők, le lesznek döntve, és nem tudnak többé felállni. Majd a 37. Zsoltárral tovább: Ne háborodj fel a gonoszon, és ne izgulj a gonosztevőkön, mert olyan gyorsan elszáradnak, mint a fű, és kiszáradnak, mint a zöld gyep. Bízzál az Úrban, és cselekedd a jót. Maradj az országban lakni, és gyakorold a tisztességet, és vágyakozz arra, hogy legyen élvezeted az Úrban, és megadja neked a szíved kívánságait. Az Úrnak ajánljad útjaidat, és bízzál benne, ő mindenben helyén valóan cselekszik. És a te igazságodat felragyogtatja, mint a világosságot, és a te igaz voltodat, mint a fényes déli napot. Csendesedj el az Úrhoz, vagy az Úrral való viszonyodba, és várj ő rá, ne háborodj fel a cselekedeteiben boldoguló emberen, a cselszövő emberen. Tartózkodj a dühti kitöréstől, és mondj le a haragról, ne háborodj fel, mert az csak rosszra vezet, mert a gonosztevők ki lesznek írtva, de akik az Úrra várnak, azok tulajdonában lesz a föld terület. Még csak egy kevés idő, és a gonosz nem lesz többé, és ha körülnézel a helye után, nem lesz többé. De a csendesen tűrők birtokba veszik a földet, és örvendeznek a bőséges békességben. Egészen eddig, Istenemet drága és szent ígéje, ez az ígevers különösen nagyszerűvé vált számomra, a 36. fejezet 6. verse. Ó, Uram, a te irgalmasságod az egekig ér, a te hűséged a felhőkig. Ez valami csodálatos dolog. És ez az énekíró így énekelt: Jézusban bízom az idők során, bízom benne az örökké valóságig. Ha nyomorúság bekövetkezik, egyedül Jézusban bízom. Csak az Úrban bízhatunk, mert tudjuk, hogy az ő kegyelme az egekig ér. Az emberekkel ez nem így néz neki, de tudjuk, hogy az Úrral ez másképp áll. És ezért nézünk fel ő rá, még ezekben a reggeli órákban is, és várjuk, hogy megáldjon minket az ő kegyelmének gazdagságából, mert tudjuk, hogy gyönyörűségesben ne bízni, és gyönyörűséges hallani azokat a boldogító szavakat, amelyeket minden nap újból és újból elkészített nekünk. És ezért köszönetet és dicséretet akarunk mondani neki, és tiszteletet akarunk szerezni neki ma reggel, és hadd álljunk most fel, hogy ezt megtegyük. Mennyei Atyánk, megköszönjük neked szívünk mélyéből ezt a pihenő napot is, ezt a napot, amikor elgondolkodhatunk azon, hogy milyen nagy dolgokat tettél értünk rajtunk, és hogy eme Zsoltárossal együtt valhatjuk és mondhatjuk, Uram, a te irgalmasságod az egekig ér, és a te hűséged a felhőkig, Uram. Uram, ha ez nem így lenne, kétségbe eshetnénk, és elmehetnénk, Uram, annak tudatában, hogy nincs többé reménység. De a te irgalmasságod az meghaladja az emberi felfogó képességet. Uram, és ezért imádunk téged, és magasztaljuk a te dicsőséges nevedet, Uram. Annyira örülünk, hogy rád tekinthetünk, és nem kell elmerengnünk és felháborodnunk, Uram, azokon, akik gonoszságot cselekesznek, és nem kell felizgulnunk, Uram, a gonosztevőkön, hanem a mi tekintetünk felemelkedik hozzád, te hozzád a nagy és igaz Istenhez, mert tudjuk, Uram, a te csodálatos ígét, az hordoz minket, az visz át minket, halleluja, a te csodálatos nevednek. Uram, a Zsoltáros kijelentette, bízzál az Úrban, és tedd a jót. Lakjál, maradj lakva a földön, és gyakorold az igaz lelkűséget. Uram, mi mindenkor benned akarunk bízni, és rád építeni. Uram, útjaink neked van, legyenek szentelve ebben az időben, és ezekben az órákban is. És így imádkozunk bensőségesen, légy jelen ma reggel is. Segíts mindannyiunkon, Uram, akik azért jöttünk, hogy megújuljunk általad, és megerősödjünk általad. Uram, azt arra is kérünk, hogy vegyél ki mindent belőlünk, ami nem téged érint, Uram, az én szívemből, mindannyiunk szívéből, Uram. Imádunk téged, és dicsőítjük a te kegyelmedet a Jézus nevében. Amen. Amen. Foglaljunk helyet. Frank testvér, dicsőség és hála legyen az Úrnak. Azt szeretném, bár csak valaki más állna itt, hogy megossza velünk az ígét. És mégis hálásak vagyunk minden napért, különösen minden óráért, amelyben együtt lehetünk, hogy Isten ígéjét még mindig megengedjük, hogy szóljon hozzánk. Mégis egy olyan időszakban élünk, amikor Istennek már nincs sok mondani valója, a legtöbb embernek legalábbis nem. Mindenki más beszél, csak Isten nem jut szóhoz. De vannak még emberek, akiket talán annyira meglettek alázva, hogy csak ő rá tudnak még hallgatni. És aki még nem lett megalázva, az még sorba jön, hogy Isten szólhasson hozzánk. Tudjuk, hogy az Úr idejében sokan voltak, akik Istenről beszéltek, akik a Mesiás eljöveteléről beszéltek, de sem Istent nem értették meg, sem a Mesiást nem ismerték fel. És elmentek minden mellett, amit az Úr tett, úgy, hogy nem vették figyelembe. És pontosan ez a helyzet most is. Megmarad egy nép, amely teljesen méltatlan arra, hogy kövesse az Urat. És azok, akik tekintélyesek, vagy akik szeretnének tekintélyesek lenni, azt gondolják magukban, ezek a közönséges emberek nyüzsögnek körülötte. És amikor annak idején azt kérdezték, hisze benne valaki is a vezetők közül? Ugye tudjátok, mi volt a kérdés a János 7. fejezetében. Nem az a kérdés, hogy a tekintélyesek hisznek-e vagy sem. Hogy a tekintélyesek hisznek vagy nem, ez nem a kérdés. Hinni amúgy is csak azt tud, akihez Isten szólt. Az az ember, aki nem csak egy prédikátort hallgatott meg, nem csak egy prófétát látott, vagy az üzenetét fogadta el, hanem az és azok, akik kihallották az Úr szavát annak szájából, akit Isten elhívott és megbízott. Akik nem csak egy embert hallgattak meg maguknak. És ami kedves testvérünk ezt már néha imáiban is kifejezte. Azt hiszem, a Máté 11. fejezetében van, ahol az Úr azt kérdezi, amikor kimentetek, hogy megnézzétek és meghallgassátok magatoknak ott ezt az embert, milyennek képzeltétek előtt. Egy nád szálnak, amelyet minden szél ide-oda hány és odaforgat, ahova akar, valaki, aki puha ruhákban van öltözve, mint amilyeneket a királyi palotákban viselnek, azért vonultatok ki, hogy egy prófétát hallgassatok, és az Úr maga adja meg a választ, és azt mondja, valóban több, mint egy prófétát láttatok és hallottatok. Mi is történt? Isten üdv történelmet végzett, beteljesítette az ő szavát, megengedte, hogy a szemük előtt beteljesedjenek a rég múltból származó proféciák. De az egészet nem az ő méretükre szabta. Nekik meg volt úgymond a saját szabás mintájuk, a saját modelljeik, amelyek szerint úgy szólván mindent méretre szabtak. De a mi mértékegységünk nem Isten mértékegysége, és amit mi elképzelünk magunknak, nem feltétlenül kell, hogy Isten szándéka legyen. A lényeg akkor és ma az, hogy engedjük magunkat beilleszteni Isten programjába. Különben hiába való az imádatunk, az Isten tiszteletünk, és az íge a Márk 7.7-ből pedig már egy ideje több, mint közel áll a szívemhez. Amikor a mi Urunk ott azt mondja, mégis hiába imádnak engem. Ott állt előttük a törvényhozó, az Úr, akinek hódoltak, akit imádnak, akinek zsoltárokat énekelnek, és ő csak egy, ezzel címezi meg őket. Hiába. Nagyon rövid, de nagyon igaz. Hiába az Isten tisztelet, hiába az éneklés, hiába az áldozatok, hiába az imádságok, minden hiába. És mindez Isten házában. És mindez az Úr nevében. És mindez azon a szent helyen, és mindez a szent városban, a választott nép között. Ha belegondolunk, két kézbe lehetne venni a fejünket, és mehetni tovább az útunkon. De Istennek van egy maradék népe, és ezt ma így fogalmazom meg, akiket az utcáról hozott be. Akiket senki sem akar. Akik kaptak úgy egy kis taszítást, a kitelepítettek. És velük minden bizonnyal lezárja az üdvösség történetét. Nem azt olvassuk a Máté 22-ben, abban, amit a mi Urunk mondott. Ő elküldte az ő szolgáit, hogy összehívják a menyegzői lakomára rendelt embereket. és mindegyiküknek más-más kifogásuk volt, hogy el ne menjenek. És a kifogásuk az tökéletesen helyén való volt számukra, az ő szemükben, de Isten átlát a szíveken. Milyen érzések lehettek, majdnem azt akartam mondani, hogy kénytelenül kellett érezze magát, hiszen ő egy hústestben volt, érzett, ahogy mi is érzünk. Húsvérember volt, és akik meg voltak hívva, nem jöttek el. Elküldték azokat, akik a meghívót osztogatták, és a gyatra kifogással elmaradtak. De aztán ők voltak azok, akik kint is maradtak, és az Úr szó szerint azt mondja, haragra gerjedt, felbőszült. Mert a meghívottak nem fogadták el a meghívást, nem tettek eleget a meghívásnak. És akkor azt mondja az ő szolgáinak, menjetek ki az utcákra, a sövényekhez és a kerítésekhez, hívjatok meg mindenkit, akit csak találtok, rosszat és jót egyaránt, és a terem megtelt vendégekkel. A dicsőség csarnoka is meg fog telni, de mindazok, akik Mózes alatt kivonultak a pusztában, akik Mózes alatt kivonultak Egyiptomból, a pusztában maradtak. Csak az új nemzedék, amely Józsué alatt született, majd körülettek metélve, és ott állt a hely Gilgál, ahol az egyiptomi gyalázat le lett véve róluk, és az Istennel kötött szövetség megerősödött azok között, akik hittek és hagyták magukat bevezetni. Mi értelme volt annak, hogy annyi évvel később Mózesre hivatkoztak, ha mindannyian kint maradtak, és csak egy emlék maradt meg belőlük. És mindannyian elolvashatjuk ezeket a történeteket, és azt gondoljuk, ezek olyan messze vannak, és nem is számolunk azzal, hogy újra beteljesedik, újra megismétlődik velünk, közöttünk. De legyen Isten az örök bíró ebben. Addig, amíg a kegyelem ideje van, mindenki irányában megvan a reménységünk és a hitünk, hogy Isten magához hívja, hogy megmenti, hogy segít, igen, hogy megkönyörül mindazokon, akiket elhívott. A zsoltárokban hallott, együtt olvastuk, ó Uram, a te irgalmasságod az egekig ér, a te hűséged a felhőkig. A te igazságod szilárdan áll, mint az Isten hegyei. A te ítéleteid olyanok, mint a hatalmas, tágas világtenger. Te segítesz embereken és állatokon, ó Uram. Ő az, aki megteremtett mindent. Az ő kezében vagyunk valamennyien. Minden, ami él, az tőle függ. Nem létezne állat, növény, semmi sem, ha Isten nem mondta volna ki, hogy legyen. És nem szabályozott, és rendezett volna mindent, és nem határozta volna meg mindennek a törvényeit. De aztán jön a mi részünk most. Milyen gyönyörűséges a te kegyelmed, ó Isten, hogy az emberek fiai szárnyait árnyékában keresnek menedéket. Lakmároznak a te házad gazdagságából, és te megöntözöd őket a te gyönyörűséged folyóival. Miközben Isten házában lakomázunk az ő gazdag javaiból, Isten megöntöz bennünket gyönyörrel, mint egy folyóvízzel. Amennyiben a lelkünkkel, amennyiben a belsőnkben lépést tartunk, és Isten szól hozzánk, és az ő szava lesz a mi táplálékunk, még az elrejtett manna is, amit frissen felkínál nekünk, miközben eszünk, már is megöntöz bennünket gyönyörrel, mint egy folyammal, és érezzük, hogy közel van hozzánk. És ha senki sem gondolja jól velünk, ő mindannyiunkkal jól gondolja. Mindannyiunkkal. És akkor itt a következő versben ez áll írva. Mert te nálad van az élet kútforrása. És a te világosságodban világosságot látunk. Isten meg kell ajándékozzon megvilágosodással ahhoz, hogy meglássuk az ő igének világosságát, ami aztán a lábunk szövét neke lehet. Nem a róla való fecsegés, hanem maga a konkrét dolog segíthet rajtunk. Tovább. Vannak elegen, akik azt hiszik, hogy van világosságuk, és mégis a sötétségben járnak. Mert ezt írja János a levelében, ha azt állítjuk, hogy közösségünk van ő vele. Ez az egyik dolog. Állítást felállítani, hogy közösségünk van vele, de aztán kihagyjuk, ami ahhoz tartozik. Ez esetben becsapjuk önmagunkat, és az igazság nincs meg bennünk. De ha közösségünk van vele, akkor közösségünk van egymással is. És csak akkor teljesedik be a vers utolsó része, és az ő fiának, Jézusnak vére megtisztít minket minden bűntől. Nem ott, ahol a közösség meg van szakítva, hanem ahol a közösség fennáll. Ott nyilatkozik meg Isten, ott tud megbocsájtani, ott van kiengesztelődés, és ott van üdvösség. Az állít írva, őrizd meg a te kegyelmedet azoknak, akik ismernek téged. Halleluja! Dicsőség Istennek! Őrizd meg a te kegyelmedet azoknak, akik ismernek téged. A Máté evangélium a 7. fejezetében az Úr így beszél egy csoporthoz, távozzatok tőlem, én nem ismerlek titeket. És ha ezt így összekapcsoljuk egymással, akkor a kép lekerekül, és nagyon világossá válik. Vannak emberek, akik hallottak ugyanaz Úrról, de nem találkoztak vele személyesen. Nem ismerkedtek meg vele. Vannak elegen, akik hallottak rólad valamit, talán mások hallottak, én rólam is, de csak azután ismered meg őt, miután személyesen találkoztál azzal, akiről hallottál már. El lehet ugyan mondani, hogyan is néz ki, el lehet mondani, így és ilyen volt a hangja, ezt és ezt mondta, de úgy van, hogy találkoznod kell egy emberrel, ha azt akarod mondani, hogy ismerem őt. És ugyanaz vonatkozik ránk, és az Úrra is. Nem ismerhetsz valakit hallomásból. Neked találkoznod kell vele. Hallanod kell a hangját. Hallanod kell a szavát. Az ő szavát be kell fogadni. Itt azt mondja, őrizd meg a te kegyelmedet azoknak, akik ismernek téged. Júdában jól ismerik Istent, Izraelben pedig az Úr ígéjét. Mert mi volt az oka? Nagyszerűvé válik számomra. Először volt Istennek proféta. Először megvoltak Istennek a prófétája, aztán egész Izrael, aztán összefoglalta, amit mondani akart, és az ő szava a szövetség ládájába került, és az ő népe a szövetség ládája köré gyűlt össze. És tudjátok, mi történt? Amikor Izrael átkelt akkor a Jordánon, Józsué így szólt a néphez. A szövetség ládája, az egész föld urának frigyládája, az jár előttetek. De hiszen a szövetség ládának még lába se volt, hogy járni tudjon. De ott voltak Isten papjai, akik hittek az ígének, amely a szövetség ládájában le volt fektetve, és Isten szólt, és ha valaki azt mondhatná, Nos, az íge meg is íródott, és lényegében betület belőle. Igen, ez egyrészt igaz is lehet, de ne felejtsük el, Isten szava lehet, hogy ezerszer meg lett írva, nem válik holt betűvé azok számára, akiket Isten szellemetett élővé, hanem Isten szava élő szó marad mindenki számára, aki megragadta, meghallotta és hitben befogadta. Amikor aztán a Jordán meglátta a szövetség ládáját és a benne lévő ígét, visszahökkölt. Mi más tehetett volna még? Nem a papok és nem a fából készült láda előtt, hanem a mindenható Isten szava előtt, amely benne volt ebben a frigyládában. És a tegnap olvastam Branham testvér prédikációjában az íge az eredeti vetőmag, és ott áll egy csodálatos mondat. Az ördög nem fog félni te tőled, ti tőletek, de félni fog Isten ígéjétől, amely ti bennetek van. Attól félni fog. Ez a lényeg, ami számít. Nem mondhatjuk csak úgy, Sátán, most már találkozni fogunk veled, mert ő csak kinevet bennünket. De ha az Úr nevében jövünk, ami Istenünk szavával, akkor le kell borulnia az Úr zsámolya elé. Anélkül, hogy nekünk erőfeszítéseket kellene tennünk, mert hiszen ez az Úr szava. Őrizd meg a te kegyelmedet azoknak, akik ismernek téged, és meg vagyok győződve arról, hogy mindazok, akik ismerik az Urat, azok kegyelmet nyertek tőle. A Mózeshez intézett szava szerint, hogy akinek kegyelmes vagyok, ahhoz kegyelmes vagyok, és akinek irgalmas vagyok, annak irgalmas vagyok. És a te igazságod az egyenes szívűeknek. Isten semmit sem fog elmullasztani abból, ami a mi áldásunkra szolgál. Semmi sem fog hiányozni mindabból, amit eltervezett magának. Tegnap beszéltünk az Úr jó tetszéséről, a velünk való útjairól, a kiválasztásról, a kihívásról, az ígéretekről, amelyeket Isten kezdettől fogva tett az ő népének, és Ábrahám esetét már elégszer áttekintettük. Az Úr kiragadta őt az Eufrátes folyó túlsó partján élő népek kellős közepe közül, más isteneket szolgáló nép közepéből, és egyáltalán nem foglalkozott az apjával, egyáltalán nem törődött a testvérével, Náhorral sem. És én ma imában ezt mondtam az Úrnak, én Istenem, ne haragudj rám, de vannak emberek, akik felé odafordítottad a te arcodat, beszéltél hozzájuk, kinyilatkoztattad magad nekik, és vannak mások, akikre egy pillantást sem vetett. Él, vagy nem ismerted fel őket. Nos, azt mondhatnátok, ez az Isten útja, így dolgozik ő, tudjátok, ugyanaz az Isten, aki az ötödik parancsolatban azt mondta, ne őj, ugyanaz az Isten volt az, aki azt mondta, amikor Józsuénak át kellett mennie az ígéret földjére, hogy vágjanak le mindenkit, aki ott van, úgy férfit, mint nőket, gyermekeket és bárkit, írtsanak ki. Ugyanaz az Isten volt. Nem elég, csak a betűt lássuk magunk előtt, és talán lovagolunk is rajta. Isten szelleme által fel kell ismerni, hogy Isten mire szánta el magát, és milyen módon valósítja meg ténylegesen az ő szándékát. És ha ti elolvassátok az egész Ószövetséget, és pedig a kezdetektől fogva akkor tudjátok, hogy Isten maga adott rendeleteket a törvényben, és azt mondta, hogy ha valaki kiszúrja a másik ember szemét, akkor joga van ahhoz, hogy kiszúrja annak az embernek is a szemét. Szemet szemét, fogat fogat, kezet kezért, lábat lábért, mindig hasonlót hasonlóért. De egy dolog hiányzik az összes törvényhozásból, és ez Branham testvér történetére emlékeztet engem, annak az embernek az unokaöccsével, aki a fő kritikusa volt akkor, amikor a tűzoszlop felvételeké elkészült Houstonban, Texasban. Ez az ember, Ayers úr, ő kritizált az egész dolgot, minden más egyébről beszél, csak Istenről nem. És egy nap az unokája gyilkosságot követett el, és az amerikai törvények szerint az következett, hogy fel legyen akasztva. És ez az ember, aki az újságcikkekben annyira ócsárolta Isten emberét, sarlatánnak állította oda, és nevezte el, és minden lehetetlent elmondott róla. Hirtelen felveszi a telefont, és azt mondja, Branham tiszteletes, ez és ez történt, így áll. Így is úgy áll az ügy. Gyilkos lett belőle, és már csak néhány napja van hátra, aztán már nem lesz az élők között. Van rá lehetőséged, hogy bármit is tegyél érte, és ő rögtön azt mondja, tudom, hogy emlékszel arra, amit én tettem veled. Erre ő, Branham testvér azt mondja, nem, arra nem emlékszem. Eszembe se jut. De Isten szava jut eszembe most, és ezt a bíróságon elő fogom adni. Az államokban úgy van, hogy egy lelkészt mindenütt engedélyeznek, neki vétójoga van, még mindig van egy olyan szava, aminek súlya van. És ez a Kentucky férfi oda megy a Bibliájával, bemegy a bírósági tárgyalásra, és elkezdődik a tárgyalás, és ő is rajta van a felszólalók listáján, és fogja a Bibliáját, és a következő gondolatot fogalmazta meg. Tiszteltek, bárkik is legyetek itt, Isten minden ügyet elintézett az ő ígéjében. Foglalkozott minden üggyel, szemet szemért, fogat fogért, igazságot akart szolgáltatni. De nincs olyan hely, ahol azt mondta volna, halált halálért. Ő azt mondja, amikor Káin megölte a fiú testvérét, Ábelt, Isten nem hagyta, hogy megöljék, sőt, jelet tett a homlokára, hogy ne öljék meg. És az egész bíróság figyeli és hallgatja, hogy mi történik. Egy kis ember Kentucky hegyeiből. Istennek egy embere felszólal a bíróságon, és talán ő maga soha nem is foglalkozott ezzel a gondolattal azelőtt. De hirtelen a vészhelyzetben Isten szelleme szól hozzá, miközben az ellensége, aki sok kárt akart neki okozni, soron lenne a kivégzésre. És az Úr megfordítja a sorsát. Milyen csodálatos! A megbocsájtás nem függ a körülményektől, és Isten kegyelmesen. Amit Isten tett, az minden körülmények felett áll, feletted és felettem a te körülményét és az enyémek felett, mindenki körülményei felett. Ha Isten az üdvösséget a körülményektől tenné függővé, akkor senki sem üdvözülhetne. És ezért bízunk az Úrban, a mi Istenünkben. Mindennek, ami történik, azért kell történnie, hogy beteljesedjék a Szentírás. Még ha nem is látjuk mindig, a jó, ami bekövetkezik azután, az áldást fog hozni mindazoknak, akik megértették az isteni leckét. És itt már elmondtuk azt is, amikor beteljesedett az idő, és az Úr a bűnösök kezébe adatott. Péter volt az, aki aggódott, és azt mondta, Uram, csak ez ne történjen meg veled. Egy keserű pohár volt az, amit ki kellett innia, és nem csak egy kortyot ivott belőle, hanem csordult ki itta. A legkeserűbb poharat, amelyet valaha is meg kellett innia bárkinek a földön. Noha azt mondta, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. De képzeljétek csak el, ha a pohár elment volna mellette, akkor Isten is elment volna te melletted és én mellettem. Úgy, hogy nem vett volna figyelembe. Ez a szenvedésnek volt egy része, amely a halálhoz, majd a feltámadáshoz és a mennybe menetelhez tartozott, hogy Istenünk üdvterve ne csak teljes egészében hirdetve legyen, vagy belegyen jelentve, hanem be is legyen teljesítve. Hiszen Istennek mindenre kiterjedően megvan az ő terve, még ebben az időben is. És ezt a gondolatot még bővebben kifejtem. Isten az Édenkertben egy különös fát létesített, nevezetesen a jó és a rossz tudásának fáját. És az emberek ettek róla. És mi volt a következménye? Beköltözött a halál, és szétterjedt egy keveredés. És mi mindannyian, akár be akarjuk ismerni, akár nem, meglehetősen egy szép keverék vagyunk. És ha csodálkozva most bámultok engem, nyugodtan megtehetitek. Mi valamennyien olyan gyülekezetekből jövünk és tevődünk össze, ahol egy vegyes prédikálás volt, és nincs közöttünk olyan senki, aki ne lenne egy keverék szellemi értelemben. És csak most, miután Isten igazi magja, az igazi íge teljesen ki lett nyilatkoztatva, csak most kaptuk meg Istentől a lehetőséget, hogy Isten ígéjének élő vetőmagja által, amely keveretlenül kell elültetve legyen, isteni alkotássá és teremtményé váljunk. Ne csak magunkat vagy másokat nézzünk, hanem az egész eseményt. Ami egy keveredés volt, az az íge hirdetés volt, hasonlóan az ajándékok használata is egy keveredés volt, minden összekevér, ziláltság, hol volt a szintisztaság, a tisztánlátás, hol voltak a dolgok úgy, ahogy Isten akarta és akarja, hogy legyenek. Rá fogunk jönni, hogy Isten megenged bizonyos dolgokat, és talán az ellenség egy pillanatra diadalmaskodik, és azt gondolja, hogy nagy kárt okozott. Egy dolgot már ma is ki lehet mondani. Az ördög által okozott kár azért kell, hogy megtörténjen, hogy a kár után Isten üdvösség a megváltás napvilágra jön az ő dicsőségére és tiszteletére. Lehet, hogy nem tudjuk ezt átfogóan felfogni, de akiknek van némi tapasztalatuk, azok tudják, hogy mennyi viszontagság volt az évek során, még akkor is, ha az emberek megpróbálták ezt eltussolni, minden nehézséget hozott. Egy embernek álmai voltak, és azok nehézséget hoztak. Mindegy, hogy ki mit talált fel, az egy keverék volt. Soha nem lehetett igazán felfogni a dolgokat. Néha butaságok voltak, de Isten most véget vetett ezeknek az összekeveredéseknek, az ő szavának kinyilatkoztatása által, az ő szent ígének kinyilatkoztatása által. És amikor Isten szelleme felhevül bennem abban a pillanatban, amikor az emberek bibliaellenes tanításokat terjesztenek elő, akkor az már nem egy testvér, akinek lenne valamije is valaki ellen, hanem az isteni felelősség az ő szavai iránt. És ahogy Pál apostol mondta Galatáknak, előttük még egy pillanatra sem hátráltunk meg alattvalói módon alárendeltségben egy percre sem, hogy az üdvösség üzenete megmaradjon nálatok a maga igazságában, jelentőségében. De ami az íge hirdetéssel együtt jár, az át kell legyen ültetve minden más területre is, az egész területre, és ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül, mindennek meg kell állnia az íge próbáját. És ha itt nem állja ki az íge próbáját, hogyan fogja tudni kiállni a próbát Isten előtt? És bizonyára arra is rájöttünk, és felfogtuk, hogy már túl késő a saját dolgainkkal tovább foglalkozni, hanem teljesen át akarjuk adni és engedni magunkat Istennek. És hogy egy olyan Isten félelem térjen vissza az Úr gyülekezetében, hogy senki sem merne semmit sem mondani vagy tenni, ha nem tudna megállni azzal, nem tudna megállni a helyét Isten előtt. Valahányszor valamit teszünk, vagy mondunk. Van egy reakció az életünkben, bármi is legyen az. És az első kérdésnek azt kellene lennie, Uram, hogyan viselkednék, ha most itt állnál mellettem? Mit tennék én akkor? Mi lenne a reakció? És jól emlékszem azokra az alkalmakra, amikor a hívők minden gondolatukkal, a legjelentéktelenebb mondattal kapcsolatban is, amivel nem tudtak volna megállni Isten előtt, térdet hajtottak, és azt mondták az Úrnak, Uram, bocsáss meg, és légy irgalmas. Mi a helyzet ma? Ma sokakban kihűlt Isten szeretete. A végidőknek a jele. Ez is soha nem fogom elfelejteni, amikor ez az öreg zsidó férfi Coárban, amikor éppen Sodoma felé tartottam, lefele menet, meglátott engem a Bibliával a kezemben, amint átmentem az úton, és egyenesen hozzám jön. Beszélgettünk egymással, azonnal egymás karjába borultunk, könnyek folytak le az arcán, és ő valójában ott a kellős, az utca kellős közepén idézte az ígét Mikiás prófétától. Zsidóul beszélt, és amikor idézte ezt az ígét Mikiás prófétából, én persze abban a pillanatban nagyon meghatódtam, és azt gondoltam, hát rendben, nem fogok erre semmit mondani, de ő megtette, és azt mondja, most van az az idő, amikor beteljesednek a próféták szavai, beleértve azt is, ami a Mikiás 7-ben meg van írva. És akkor nekem is jöttek a könnyeim, és megöleltük egymást, és Isten áldását kívántuk egymásnak. Tudjátok, hogy mindaz, ami az idők folyamán érvényes volt, a napok végén már nem lesz érvényes? Hogy a prófétai kijelentéseknek be kell teljesednie? Mindazt, amit az idők folyamán kezelni lehetett, és ő erre a mondatra is utalással volt itt például, különösen az 5. és 6. versben, és aztán az egyik versben ez áll, mert a fiú semmibe fogja venni az apját. És arra gondoltam magammal, nem emlékszem, hogy egész életemben egy rossz szót is mondtam volna az én apámnak. Számomra ő volt a legtiszteletreméltóbb ember a házban. Az egész faluban, az egész környéken nem volt senki más, aki olyan volt, mint ő számomra. Hogy tetszette nekem, amit csinált, és követelt tőlem az a sok munka, amit el kellett végezni, az nem számított. De a szívem mélyén annyira tiszteltem őt. És akkor persze az ember felteszi magának a kérdést, hogyha az életének egy bizonyos pontján teljesen másképp alakulnak a dolgok, akkor miért kell ennek mégis így lennie? És akkor ez az öreg ember, ez a több mint 70 éves fehér hajú férfi könnyek között azt mondja, Most elérkezett az idő, és a próféták beteljesednek, az is, ami a Mikiás 7-ben meg van írva. Utána elolvastam, és az egyik sor így szól, a fiú semmibe veszi, lenézi az apját. Addig még érvényes volt, hogy tiszteld apádat és anyádat, hogy jó legyen dolgod, és hogy sokáig vagy hosszú ideig élhess a földön. Most azonban ebben a prófajtai korszakban számolnunk kell azzal, hogy az, amit Isten mondott, az beteljesedik, akár tetszik nekünk, akár nem. És mit mondjak nektek? Akkor elcsendesed, dünk, és azt mondjuk, Uram, Te vagy az, aki kimondtad az ígét, neked van áttekintésed, Te pontosan tudod, hogy mi kell bekövetkezzen, és előre kijelentetted. Én nem tudom megváltoztatni, a Te akaratod igazságos és szent. Belsőleg alá kell tudnunk vetni magunkat Isten akaratának, és nem szabad engednünk semmilyen belső lázadást, mert ismétlem, egy prófétai korszakban érkeztünk és vagyunk, és minden szabvány, amit egyébként alkalmazni lehetett, hirtelen már nem alkalmazható, mert a bibliai proféciák beteljesednek. Itt a Józsué 24-ben, ez az ige szakasz, amit már szemügyre vettünk, és ez áll itt írva. Józsué ezt mondta az egész népnek, így szól az Úr, Izrael Istene. A ti atyáitok hajdan, az Eufrátes folyó túlsó partján laktak, nevezetesen Tára, Ábrahám és Náhor atya is, és más isteneket imádtak, vagy tiszteltek. Akkor, vagy elhoztam a ti atyátokat, Ábrahámot, az Eufrátes folyó túli földről, és vándoroltattam, vagy bejárattam vele az egész Kánaán földjét, és sok utódot adtam neki, miután megajándékoztam őt Izsákkal. Vajon ki hozta őt ki onnan? Ki volt az, aki elhívta őt? Ki volt az, aki kinyilatkoztatta magát neki? Ő nem azért indult útnak, mert mások is elindultak, vagy nem indult el, vagy nem indultak el, ő az isteni felhívást teljesítette. És mi sem azért hiszünk, mert mások hisznek, nem azért megyünk, mert mások mennek. Mi azért hiszünk, és megyünk, és követjük az Urat, mert ő elhívott bennünket, mert ő kivezetett bennünket. Más isteneknek szolgáltak ott, most pedig az egy Istent kellett, és volt szabad imádnia. Továbbá a negyedik vers. Izsáknak pedig Jákobot és Ézsót ajándékoztam gyermekül, Ézsónak pedig Szeír hegyeit adtam birtokul, miközben Jákob és fiai lementek Egyiptomba. Sajátos módon Ézsónak, akivel Istennek nem volt semmilyen terve, Szeír hegyeit adta birtokul. Ő letelepedhethet, sőt, megtelepedhetett, városokat alapíthatott, mindent megművelhetett, építkezhetett, terjeszkedhetett. Jákob pedig, akivel mégis tervei voltak Istennek, odaengedte, hogy lemenjen Egyiptomba. És amikor az egész történetet elolvassuk, szinte megkérdezhetnénk, Uram, miért kellett is, miért kellett a legnehezebb útakat választanod a te népednek. Nem lett volna helyén való, ha könnyebb útakat választasz velük, és minden oldalról megvéded őket, és minden útjukat egyengeted. Éppen ezért kellett nehéz útakat megtenniük, mert Istennek volt valami terve velük. A zsidókhoz írt levélben olvashatunk Jézus Krisztusról, ami Urunkról. Ő a szenvedésen keresztül tanulta meg az engedelmességet, és engedelmes volt a kereszt halálig, a kereszten való meghalásig. Igen, a szenvedés által lett tökéletes. Tökéletessé téve. Mi mindannyian egy olyan útat szeretnénk választani magunknak, amely mentes minden megpróbáltatástól, minden szükséghelyzettől, úgy a megváltottak legmagasabb útját akarnánk járni, anélkül, hogy nyomorúsággal kellene szembenéznünk. Mit mond a mi Urunk, hol lenne egy próféta, akit nem üldöztetek, Istennek egy küldött, akit nem öltetek meg. Rátok szállt Isten szolgáinak és Isten embereinek valamennyi vére. Elkezdve az Ábel vérétől, egészen az Zakariás végét, akit a templomban az égő áldozati oltár mellett öltetek meg. És ahogy Branham testvér megemlített az egyik prédikációjában a német újságíróról, aki egy agresszív könyvet írt, és nevetségessé tette abban, amely Istenét mondván. A kezét az ölébe tehette, mint egy nagy mindenható Isten, gyönyörűségesen végignézhette, hogyan gyilkolták meg a prófétákat, hogyan ölték meg a keresztényeket, igen, oroszlánok elé vetették, és mindenféle dolgot megtettek velük, és ezzel nevetségessé akarta tenni a mennyistenét. De egy dolgot azonban tudunk. Az emberi elme képtelen felfogni Istent az ő végzéseiben. Talán te sem, vagy én sem. De Isten nem szólított arra fel bennünket, hogy értsük meg, vagy fogjuk fel az ő útjait, hanem arra, hogy járjunk az útján. És ha igent mondtunk Istennek, akkor minden, amit tett, számunkra rendben van. És soha nem fogunk egyetérteni a kritikusok bírálatával, hanem mindig Isten oldalán leszünk és állunk. Isten oldalán maradunk a végsőkig. Itt a Józsué 23-ban, mielőtt a népről szóló proféciát kiadta volna, itt áll ez a csodálatos vers, a 14. vers. Nézzétek, én most minden e világi teremtés útját járom. Úgy vegyétek tehát teljes szívetekből és teljes lelketekből fontolóra, hogy az összes áldásos ígéretek közül, amelyet az Úr a ti Istenetek adott rátok nézve, nem maradt egyetlen egy sem beteljesületlenül. Nem, mind beteljesedett közöttetek, és nem maradt egyetlen egy sem beteljesületlenül. Ez nem csak arra az időre lett kimondva és megírva, hanem minden időkre, és különösen ezekre a napokra, amelyben mi élünk. Egyetlen isteni ígéret, egyetlen bibliai profécia nem fog beteljesületlen maradni. Mindegyik megtalálja az ő beteljesedését a maga idejében, és hisszük, hogy Isten megígért egy helyreállítást, egy visszaszolgáltatást, és ennek meg kell történnie, miután a külön választás megtörtént. Az egyiknek be kell fejeződnie, le kell zárulnia, mielőtt a másik bekövetkezhet. Istennek van egy titokzatos terve, és senki sem volt az ő tanácsadója, és senkinek sem kell egy menetrendet felállítania neki. Isten már elkészítette ezt a tervet, és az ő tervének dicsőségét, és az ő tervét az ő nevének dicsőségére megvalósítja. Ő gondoskodni fog arról, hogy a szívünk megtisztuljon minden hagyománytól és minden keveredéstől, zűrzavartól, majd megszentelődjön az igazság ígéje és Isten szelleme által, aki kinyilatkoztatta azt, hogy aztán tiszta termést hozhassunk. Nem akarok elébe vágni annak, ami meg lett írva, vagy meg van írva, de hadd hangsúlyozzam a következőket. Amikor Branham testvér azt mondja a prédikációban, a késői eső még nem szállt le, akkor mi ezt elhisszük, és azt is hisszük, hogy egyikünk sem tudja megteremteni vagy létrehozni az esőt. Zakariás próféta azt mondja, hogy Isten az, aki zivatar felhőket támaszt, és esőt küld a földre. Én már évekkel ezelőtt is azt mondtam, hogy a mennydörgés önmagában nem eredményez felhőszakadást. Nincs semmi értelme mindezekről a dolgokról filozófálgatni, hanem alkalmazkodnunk kell az isteni valósághoz, és tudni kell várni, képes kell lenni várni. De a lényeg a következő. A késői eső le fog esni. Ez Istennél eleve meghatározott dolog. De éppen a késői eső lesz az, amely előhozza az elvetett magot. Ha zűrzavar van a szívedben, akkor abban az időben, amikor jön a késői eső, zűrzavar fog előjönni. Ha a parlagfű a vetés, akkor a parlagfű fog előjönni. Ha a búza a vetés, akkor a búza fog kikelni. Ami abban az időpontban vetőmagként található a szívünkbe, az fogja kihozni, vagy előhozni a késő eső. És most azt mondom, itt és most, isteni buzgalommal buzgulkodom a bárány menyasszonyáért, akinek a Szent Szellem által a tiszta ígemagból kell megszületnie. És ehhez szükséges, hogy minden zűrzavar, minden hagyomány, minden vélemény, minden, ami ott lehet, minden erővel ki legyen vetve. Mert csak akkor lehet egy új ugarat szántani. És ahogy a próféta is mondja, akkor már nem tövisek és alj növényzetek közzé, hanem előkészített talajba lesz elvetve a vetőmag. Ó, ha mindezeket a gondolatokat összegezve lehetnének! És ha ez nekünk itt előről nem is egészen sikerül, a Szent Szellem által minden egyes szám ember számára bizonyosan lehetséges lesz. Ahogy a prédikációban elő lett terjesztve, hogy az Úr volt az íge eredeti magvetése, majd, mint íge testé lett, hústestet öltött, és itt élt közöttünk a földön, és hogy mi ő benne voltunk, és most ő elébe vagyunk, vagy leszünk vezetve, és hogy minden időben ugyanaz az íge és ugyanaz a szellem munkál ki mindent mindenekben. Földi értelemben mindannyian Ádám után jövünk, szellemi értelemben pedig mindannyian Krisztus után kell jönnünk, és Krisztus volt a proféták által elhangzott Isten ígéjének, minden proféciájának az összefoglalása. Mi lesz a menyasszony a gyülekezet végén? Mi lesz a menyasszony gyülekezet a végén? egy csoportokra osztott, bizonyos pontokon vitatkozó, egymás iránt gyűlölettel teli gyülekezet, vagy az élő Istennek az íge és a szellem által született, az életre keltett gyülekezete, amely által a Szentírás ígéje beteljesedését és megerősítését találja ebben az időben. Tulajdonképpen ez volt az utolsó idők üzenetének értelme és célja. De ahogy az írástudók abban az időben tették, bizonyos pontokon vitatkoztak és kifejtették a saját véleményüket. Isten ez időre adott, kinyilatkoztatott ígéje nem a vallási piac számára lett közzétéve, hogy mindenki azt csináljon vele, amit akar. Isten kinyilatkoztatott ígéje Isten fiai és leányai számára lett meghatározva, hogy vetőmagként befogadják a szívükbe, hogy Isten életre kelthesse és előhozhassa ezt a vetőmagot. Minden más egyéb csak deviáció, és elvonja a figyelmet a valódi céltól, amit Isten kitűzött magának, vagy a céltól, amit ő szem előtt tartott. És higgyétek el nekem, hogy el fog jutni oda a helyzet, és én hiszem, még akkor is, ha semmiképpen sem hunyom be szemem a jelenlegi helyzet előtt, és nem süketelem meg a fülem, mintha nem akarnám hallani, amit körülöttem látok, és hallok. Nem, hallom és látom, hogy mi zajlik, hogy mi a helyzet, de hinni azt hiszem, amit Isten az ő szavaiban mondott. És ha mindannyian ugyanezt tesszük, akkor, amit az emberek mondanak és tesznek, az egyik fülön bemegy, a másikon pedig kijön, amit az emberek mondanak, ugye? De amit Isten mondott, az a szívünkbe húl, és megtartjuk, és az ő szava foglalkoztat bennünket, ahogy Mária is tette. Hiszen ő befogadta az ígéret szavát, és ugyanígy kell nekünk is befogadnunk az isteni ígéret szavát, hogy az isteni hogy az isteni valósággá váljon az életünkben. Isten elhívta Ábrahámot, kiválasztotta őt, ígéreteket adott neki. Ez folytatódott Izsákon és Jákobon keresztül, és egész Izrael a mai napig egy kiválasztott nép Isten szemében. Csak azért, mert Isten kiválasztott egyetlen egy embert, és nem azt olvastuk a tegnap Ézsaiás próféta 42. fejezetének első versében Krisztusról, hogy ő a kiválasztott, vajon nem azt olvastuk az Efézus 1, az 5. versében, hogy ő benne kilettünk választva már a világ megalapítása előtt? Isten jó tetszése megnyugodott Krisztuson. Amennyiben mi ő benne vagyunk, és ő mi bennünk, akkor Isten jó tetszése megnyugszik te rajtad, és én rajtam is. És én a következőket mondom ma. Amikor valaki oda ment Jézushoz, és azt mondta, jó mester, hogyan utasította vissza az Úr? Senki sem jó, csak egyedül Isten. És az illetőnek távoznia kellett. Talán tudta, hogy kicsoda is volt az Úr valójában, és ezért jött azzal a köszöntéssel, jó mester. Az Úr pedig elbocsátja őt, elintézi, és azt mondja, senki sem jó, csak egyedül az Isten. Úgy van, hogy mi néha megadjuk a kritériumokat, az ismertő jeleket, és akkor vannak emberek, akik nem csak jónak, hanem nagyon jónak is lehetne szólítani, és nem lenne semmi ellenvetésük. Szeretteim, a mi Istenünkkel ez nem így működik. Aki hozzá akar jönni, annak egy jambor, szelít szívvel és alázatos szellemben kell jönnie, tudatában révén annak, hogy méltatlanok vagyunk arra, hogy egyáltalán megszólítsuk őt, nemhogy még arra, hogy ő foglalkozzon velünk, és hogy könyörüljön rajtunk. De Isten mégis megtette, és mi hálásak vagyunk érte. A többiek, a Tára és a Náhor ott maradtak helyben. Ő hozzájuk nem intéződött Isten az Úr szava, nem kaptak ígéretet, nem kaptak programot sem Istentől. Szeretteim, felismerjük, hogy a különválasztás, az elkülönülés mivel jár. A kiválasztottság nem egy jambor klubhoz való tartozást jelent. A kiválasztás azt jelenti, hogy Isten elhívott, útra küldött egy isteni ígérettel, a célt szem előtt tartva. És ahogyan Ábrahám hitt ott, ahol nem volt már mit hinni, és reménykedett ott, ahol nem volt mit remélni, úgy mi is hiszünk és remélünk Istenünk kegyelméből, mert mi Ábrahám magva vagyunk. És Isten minket is kiválasztott, pontosan úgy, ahogyan őt is kiválasztotta. Ezt én is teljes szívemből és lelkemből minden erőfeszítés nélkül el tudom hinni. Isten annyi sok jót tett már értem rajtam. Ha belegondolok, és időnként előfordul, mint most Norvégiában, ahol éjfélkor megy le a nap, hogy az emberek nem akarnak azonnal aludni menni egy összejövetel után. És akkor felhívtak engem, és azt mondták, Frank testvér, elmondanád nekünk, hogy mit tett Isten az életedben, mi mindent tett Isten az életedben, és mit mondjak nektek. Ami ott összejön, abból tulajdonképpen egy kis könyvet lehetne írni. És te magad is meglepődsz, amikor visszatekintesz 30 évre, és látod, hogy mi mindent fel lehet jegyezni. Istennel való élmények, Isten vezetése, Isten megőrzése, nyitott ajtók, mi az, amit nem Isten tett volna? És maga az a tény, hogy éjfélig ültem és beszéltem, és senki sem akart elmenni, senki sem akart távozni. Van egy szakasz a Bibliában, jöjjetek el, akarom beszélni, milyen nagyszerű vagy jó dolgot tett velem az Isten. Zsoltár 66:16. Amikor az emberek elgondolkodnak rajta, és azt mondják, Uram, hadd lássam mindazt, amit te tettél. Ó, mondom nektek, valami összejön akkor, és ezek nem mesék, hanem valódi tapasztalatok Istennel. Olyan dolgok, amelyek megállják majd a helyüket az Úr ítélő széke előtt. Valami csodálatos dolog. Mit tett Isten a te életedben? Mit tett mindannyiunk életében? Egy énekíró így foglalja össze. Számolt meg a jót, amit Isten tett neked, ami találkozik veled az útadon. Számold meg, és meglátod, ha elkezdesz róla másoknak is beszélni, vagy akár még le is írni. És akkor még a testvérek is azt mondták, miért nem írod le egyszer mindezeket a történeteket? Az sokak hitét megerősítené. Én csak azt tudtam mondani, testvérek, én várom, hogy Isten még többet tegyen. Talán nem is kell többet írni akkor, mert amit Isten tenni fog akkor, az talán még nagyobb és dicsőségesebb lesz, mint amit Isten már eddig is megtett. Amikor azt énekeljük, Uram, te nagy dolgokat tettél már itt rajtunk, akkor ez igaz, akkor ezek nem csak szavak, akkor Isten áll mögötte mindazzal, amit tett. És önmagában Isten megőrzése és vezetése, eltekintve az íge és a szellem minden kinyilatkoztatásától, vagy az Úr hallható hangjától, bármi legyen is az, Isten nagy és dicsőséges dolgokat tett. Örülünk ennek, képzeljétek csak el, vannak emberek, akik dörzsölik a kezüket, ha valaki másnak rosszul megy. Ha valaki sorscsapásért, akkor Isten sújtott rá, úgymond, viszont ha téged magadat ér valami sorscsapás, akkor nem Isten vert meg téged. Ellenben, ha másokat ér valami, akkor Isten ítélte. Isten ítélete érte illetőt. Úgy van, hogy az emberek mindig is kettős mércével mérlegelnek. Az egyik méterrúddal, a bal kezével, a másikat a jobb kezedben. És akkor aztán arra mérsz, és egyszer így, és egyszer előről, egyszer hátrafele, egyszer hátulról előről. Voltak éppen ezt meg tudjuk szüntetni. És ha azt is megállapítottuk, hogy az emberek között hogyan állnak a dolgok, arról, amit bennünket érint, és a hozzánk közel állókat, egyetlen szót sem szólunk. Azokról pedig, akik nem állnak közel hozzánk, azokról beszélünk, ahogy Isten fülű apám mondta, nyaktól talpig. És mi lett ebből? Sok huncutság. Isten olyan embereket akar faragni belőlünk, akik arról beszélnek, amit ő tett. Minden más egyéb üres dumálás, fecsegés, és nem az épülés szolgálja, hanem a hallgatóság rombolását. Erről már a Szentírás is beszámol. Drága szív, mi az, amit Isten a te életedben tett? Miről tudsz te beszámolni? Miről tudsz számot adni? Csak nem esélyek legyenek, hanem Istennel kapcsolatos élmények. Én meg vagyok győződve arról, hogy az Istennel való járásba, az Istennel való közösségbe kerülünk, az isteni üzenet nyomán. És amikor ezt ma itt mondom, nem könnyű vérűségből teszem, hanem hosszú évek óta megszakítás nélkül közvetlen kapcsolatban és közösségbe lehettem Istennel. És el tudjátok képzelni magatoknak, hogy azóta, a bizonyos nap vagy esemény óta nagyon nehezen tudok mindenben belekapaszkodni. És néha bizonyára megszomorítom Istent, amikor azt mondom, Uram, te visszahúzódtál. És mégis tudom, egész mélyen belül tudom, hogyha Isten egy pillanatra is vissza is húzódna, és nem éreznénk a jelenlétét olyan közzel, és nem olyan zavartalanul, ő akkor is kiáll az ő szava mellett, nem foglak elhagyni, és nem tévesztelek el szem elől. És van még egy ige szakasz, még ha el is rejtem orcámat egy kis időre előled. Örökké tartó szeretettel és irgalommal újra feléd fogok fordulni. Egyedül Isten tudja, hogy mi minden történik, milyen célból. Minden az ő nevének tiszteletére és dicséretére kell, hogy szolgáljon, és fog szolgálni. Talán csak ez lesz az egyetlen különbség egyesek és mások között. Egyesek becsületesek és őszinték, mások pedig nem azok, és megtévesztettek. És az utolsó dolog, ami velem történhet, nem Isten ments, még az utolsó sem. Nem szeretném, ha megtörténne velem, hogy megtévesztem önmagamat. Ha úgy érzem, hogy ujongani akarok, akkor ujongok. Ha szükségét érzek a szívemben annak, akkor ennek a késztetésnek adok elsőbséget, úgy, ahogy éppen jön. De egy dolgot mindig elmondok az embereknek, egy szeretett testvérem megkérdezte tőlem, azt mondva, testvér, én nem tudok sokat, de el tudom képzelni, hogy min kell keresztül menned. Hogyan voltál képes idáig kitartani? És én azt mondtam, tudod, testvérem, van valaki, aki a kezében tart engem, de a titok a következő. Tudok úszni. És a hullámokkal együtt fel lemegyek, de nem süllyedek el. És éppen ez a lényeg. Néha ki vagy szolgáltatva a hullámoknak. Nem tudod megállítani, nem tudod megváltoztatni, mint Jónás, te is lekerülsz a fedélzetről. És utánam az árvízt, ő most elmerült, vége. Hadd lássa, mi történik odalent. De az emberek nem veszik észre, hogy Istennek mindig van egy kivezető útja, még akkor is, ha fedélzetről a vízbe dobnak. De a Jónás istene és a Mózes istene, az én istenem is, ő a te istened is. Ő elhívott minket, kiválasztott minket, ő adott nekünk ígéreteket, és látni fogjuk, hogy ezek az ígéretek kegyelemből beteljesednek. Bár csak mindannyian megerősödtünk volna hitben, ezt kívánom magamnak, és mostantól még jobban bíznánk az Úrban, mint eddig. Hiszen ő a mi Istenünk, ő azt teszi, tegye azt, ami neki kedvező, szent és igazságos abban, amit tesz. Amen. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk. Mennyei Atyám, szívemből köszönöm neked a te drága és szent ígédet. Hűséges Istenem, ahogy a zsidók könyvben olvastam, mindazok, akik imádkoztak, akik Ábrahám magvából valók, amikor a te színed elé álltak, megemlítették, hogy mit tettél te Ábrahám napjai óta. Felidézték emlékezetükbe azt, hogy te kiválasztottad őt, hogy vele voltál. Imáikban eléd hozták azokat a nagy tetteket, amelyeket néped körében te tettél, és szemed elé tárták őket, én Istenem. Hűséges Uram, amikor ma végig tekintünk az Ó és az Új Szövetségen, látjuk a te lábnyomaidat, a te áldó kezeidet, a te uralkodásodat, a te beszédedet, a te munkádat, a te irgalmasságodat, a te szeretetedet, a te gondoskodásodat. Minden szemünk előtt látunk, hűséges Istenem a mennyben, nem szemrehányásként, hanem emlékeztetőül ragaszkodunk hozzá, és mondjuk, hűséges Istenem, te ma is ugyanaz vagy. Legyen a te néped ügye, te reád bízva, így járulunk a te szent színed elé. Tedd meg velünk most is azt, amit régen tettél a te népeddel. Te kivezetted őket Egyiptomból, visszahoztad őket Babilonból, és megőrizted őket, gondoskodtál róluk, körülvetted őket. Uram, sok mindent fel tudnánk sorolni. Hűséges Mesterünk, az Új Szövetségben is nagy és csodálatos dolgokat tettél. Mint a feltámadott 40 napon át és éjszakán át élve megmutatkoztál a te tanítványaidnak, és beszéltél nekik, vagy velük Isten országáról. Útasításokat adtál nekik, és megbízást adtál nekik a Szent Szellem által. Halleluja, te ugyanaz vagy.